Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai napon a szervilizmusról, avagy értelmezésem szerint a szolgalelkűségről fogunk beszélni. Ez most egy ilyen lazább, véleményes epizód lesz, bár Dani elvégezte a házi feladatot, és utána nézett ennek-annak. Én azért ösztökéltem ezt a témát, illetve ennek a témának az érintését, mert én hónapról hónapra gondolkodok azon, hogy mi váltja ki az emberből a szolgalelkűséget, vagy inkább azt mondanám, hogy azokat a reakciókat, amire nekem megítélésem szerint hát az a benyomásom, hogy gyakorlatilag nem egy őszinte meggyőződés áll egy adott embernek a reakciói mögött, hanem egy olyan intenció, ami révén igazából egy felsőbb hatalomnak, vagy egy nagyobb hatalommal rendelkező személynek akarna megfelelni. Ahhoz, hogy ezt szemléltessem, el fogok mondani egy példát az életemből, amikor először találkoztam ezzel a szervilizmus dologgal, de mindenek előtt megkérdeznék, Dániel, hogy mit gondolsz a témáról?
Hát az biztos, hogy más irányba indultunk el mind a ketten, de egyébként megmondom őszintén, szerintem ez lesz ennek az adásnak a kis egyedisége és szépsége. Nyilván nekem alapvetően a konkrét fogalma a szervilizmusnak az nem volt ismert, hát most a szóból tudok következtetni, és nyilván amikor beírom Google-be, hogy akkor na, határozzuk meg, hogy mit is jelent ez a szó, akkor nyilván feldobta ugye a szolgalelkűséget. Elkezdtem ez alapján magamban is keresni, meg hát nyilván az interneten is keresni, hogy esetleg milyen példák vannak, amikkel már találkoztam, és akkor azokat fel tudom eleveníteni, de ahogy azt már azért sokszor megemlítettük, én szeretek ugye külföldi példákkal, meg forrásokkal dolgozni, mert szeretem egy kicsit a látókörünket kibővíteni, hogy ne esetleg csak hazai példákkal rukkoljak elő, és hát ugye így azért ezzel a nem 100%-osan helyes, hogy mondjam, megfogalmazással, meg kifejezéssel kezdtem el dolgozni, nyilván hát akkor megkerestem, hogy mi az angol megfelelője ezeknek a szavaknak, és akkor egy idő után így jutottam el a people pleaser fogalomhoz, amit majd nyilván kifejtek, hogy mit jelent, de szerintem azért sokunknak már ismerős lehet, és hogy ez a szervilizmus, szolgalelkűség, people pleaser jellem, ezek úgy mit jelentenek, és hogy mire vezethetőek vissza, és hát nyilván egy kicsit a sötétebb oldalát sikerült megtalálni ennek az egésznek, amikor itt nem feltétlenül arról van szó, hogy te csak meg akarsz felelni a főnöködnek, hogy mondjuk elő legyél léptetve, vagy akármi más, hanem hogy azért tényleg komoly, akár gyerekkori sérelmekre, meg ilyesmire vezethető vissza ez a people pleaser fogalom. És én szerintem nagyon érdekes tud lenni, és igazából az én ismeretségi körömben is, ahogy így végigpörgettem az embereket, eszembe jutott egy-két példa, akik úgymond idézőjelesen ebben szenvedhetnek, és bevallom őszintén, hogy nem is nagyon gondoltam abba bele, hogy ez mennyire káros tud lenni ugye az egyénre, de így ezeket az információkat végigolvasva azért egy elég komoly dologról beszélünk, és nem biztos, hogy azért árt, hogyha ezeket az adott embereket esetleg a figyelmét felhívod erre, vagy megpróbálsz nekik segíteni, mert hát ez tényleg egészen odáig tud fajulni, hogy tényleg a saját énedet teszed tönkre, és egyszerűen annyira megszűnsz te létezni, meg a te igényeid megszűnnek létezni, hogy ugye másoknak adod át magad, és tényleg egy szörnyű dolog tud lenni. Úgyhogy várom, hogy kifejtsük a különböző nézeteinket és különböző tapasztalatainkat a mai témával kapcsolatban.
Aki követi a podcastet, az nagy eséllyel találkozott a vállalati pszichopátiáról szóló epizódunkkal, amelyben említést tettem egy korábbi munkahelyemről, ahol hát meggyőződésem szerint elég pszichopata emberek dolgoztak, különösen a középvezetői rétegben, csak hogy pár példát említsek, vagy pár esetet említsek, ami erre utal, hogy egyrészt tőlem is úgy szabadultak meg, hogy 3 héttel voltam az esküvőm előtt, és ezt jól tudta egyébként a főnököm, aki hivatalos volt az esküvőre, de egész egyszerűen úgy jöttek a számok, és így nem volt mérlegelni azt, hogy talán így 3 héttel az esküvő előtt nem kellene a Rezsőt meglepni azzal, hogy ja, egyébként munkanélküli lettél. Nem is nagyon szolgáltam akkor erre rá, tehát nem arról van szó, nyilvánvalóan nem arról van szó, ahogy az esetek többségében így szokott lenni, hogy annyira felgyülem lettek már a kis huncutságaim, hogy már lefolytatták velem szemben a fegyelmi eljárást, és hogy hát tényleg javíthatatlan emberi hibáim voltak, hanem tényleg evidens volt, hogy lényegében a cégnek úgy jöttek ki a számai, hogy hát költségcsökkenteni kellett, és hogy egyébként sem volt már annyi közbeszerzési eljárás, amennyi ez indokolt lett volna egynél több közbeszerzési szakértő, és hát én is egy közbeszerzési szakértő voltam, történetesen nem a középvezetőm pincsi kutyája voltam, mert az a kollégám volt, úgyhogy tőlem volt célszerű megszabadulni, és hát a szokásos, klasszikus megoldásokat választotta a vezetőm, hogy addig-addig koholta, szó szerint koholta a felmondásra okot adó körülményeket, amíg végül már engem is meg, hogy mondjam, az én percepciómat is meghajlította, tehát hogy például olyan ismereteket kért rajtam számon, amiket nekem nem kellett feltétlenül tudnom fejből, de a semmiből kitalálta, hogy már pedig ezt tudni kell, és hogy nem vagyok ezekkel tisztában, de senki nem volt tisztában, csak ugye azt, hogy én nem tudom ezeket, az tényleg teljesen irreleváns céges információkat, vagy szakmai ismereteket, na hogy az, hogy én nem ismerem, hát az egy súlyos probléma, meg efélék, meg hát eleve, amikor egy közbeszerzési eljárást meghirdetsz, tehát feltöltöd az adott helyekre a dokumentumokat, meg kihirdeted, meg megküldöd az ajánlattevőknek a felhívást, hogy akkor erre lehet ajánlatot tenni, hát esetenként becsúszik egy-egy hiba, biten a határidőt rosszul rögzített, vagy valami, de nincs ezzel probléma, mert ezekben a dokumentumokban, vagy ezekben az eljárásokban lehetőség van módosítást eszközölni, és lehetőséged van erre szolgáló iratminták útján tájékoztatni az ajánlattevőt, hogy tisztelt ajánlattevők, amit két napja kihirdettünk, azt annyiban módosítanánk, hogy... Na, tehát ilyen történt, és akkor hát egyből elkezdtem mondani, hogy hát ez egy elég nagy hiba, tudod, én így úgy voltam vele, hogy hát... Na, én addigra már úgy voltam, egy éve dolgoztam majdnem ott, és úgy voltam vele, hogy már meg se hallottam az ilyen cseszegetést. Tehát, hogy annyira sokszor kaptam akkor a főnökömtől ilyen teljesen indokolatlan lebaszást, hogy rájöttem, hogy így is, úgy is megkapom, ha jól dolgozok, ha nem jól dolgozok. Neki az volt a felfogása, hogy a beosztott baszogatva jó. Úgyhogy már szó szerint már meg se hallottam, tehát hogy farccal hallgattam végig, hogy ez így nem lesz jó, meg hogy szedjétek össze magatokat, meg efélék. Tudtam, hogy az egész csak arról szól, hogy neki demonstrálnia kell azt, hogy ő egy jó középvezető, rohadtul nem volt az, egy rendkívül alkalmatlan ember volt. De hát ezt a többi, tehát a vállalati pszichopátiáról szóló epizódban kitárgyaltuk. Na és ennél a cégnél történt egy olyan, hogy már ott a vége fele, mielőtt nekem felmondtak volna, már tököm tele volt, tehát hogy már konkrétan láttam azt a mintát, ahogy működik a cég. Hogy mit tudom én, költözött a cég, és akkor, amikor már, tehát hogy értelemszerűen az összes kollégát befogtak arra, hogy segítsen a költözésben, de amikor már egész nap az volt, hogy zéró munka volt, hanem vártuk a költöztetőket, hogy meghozzák a bútorokat, és így felszárítsuk, és evidenssé vált, hogy nem kell annyi ember a költöztetéshez, mint amennyien vagyunk, mert egy-egy bútorhoz kell két-két ember, és hát ott voltunk mit olyan 30-an, tehát hogy nem volt ráció ebben, hogy ott legyünk, és akkor valahogy így tényleg többen kiharcoltuk, hogy menjünk már haza egy kicsit korábban, mert most úgyse fogunk még dolgozni, nincs bekötve az internet, nincsenek összerakva a számítógépek, meg efélék, és akkor nem 5-kor mentünk haza, hanem 3:30-kor, vagy valami ilyesmi, tehát hogy egy ilyen eléggé, hogy mondjam, jelentéktelen munkaidő kedvezményt kaptunk, de jóvá hagyták, tehát a felső vezető közölte a középvezetőkkel, hogy akinek nincsen feltétlenül dolga, az hazamehet. És hát másnap reggel jött az e-mail, hogy az, hogy hazament a fél munka, tehát fél állomány, az arra utal, hogy nem vagyunk eléggé elköteleződve a céghez, és hogy ezen jó lenne változtatni, meg efélik, de így fogtam a fejem, hogy hát te küldtél haza minket, bassza meg, tehát hogy így. Na mindegy, ilyenek voltak, és a sztori a következő, amiből szeretném demonstrálni, hogy mit jelent az én értelmezésem szerint a szervilizmus, hogy a konyhában ültem, és éppen szemléltem így a cégnek így a teraszát, ahol ilyen munkahelyi, ilyen sporteszközök voltak, meg ilyen puffok, meg efélék. És ugye talán ezt is említettem abban az epizódban, hogy ez volt az a munkahely, ami megkérdezte a kollégákat, tehát a beosztottakat, hogy ki milyen munkahelyi játszóeszköznek örülne, hogy csocsó, vagy tekepálya, tudod, ilyen kis céges játékok, hogy PlayStation, vagy ilyesmi, de hát ugye a teraszra kellett volna, vagy hát ilyen kültérbe. És akkor mindenki írt ötleteket, hogy hát ilyesmi, olyasmi, meg efélék, félig, be is szerzett a cég néhányat, de nem szabad ott használni. Uh-huh. Tehát akit megláttak ezzel játszani, vagy ülni kint kávézni munka, vagy ebéd után a kollégákkal, akkor jött a lebaszás, hogy hát jó lenne, hogyha nem a segedet meresztenéd, hanem dolgoznál, vagy hogyha nincs is éppen munkád, akkor ne mutass példát a többieknek, hogy itt a segedet is lehet meresztenni. És hát fel sem merült az a kérdés, akkor mi a búbánatnak kellett beszerezni kültéri játékokat. És ültem a konyhába, és néztem ki erre a teraszra, és ott volt egy ilyen választó elem, tehát egy ilyen paravánszerűség, amivel a másik cégtől elkerítettük a kis teraszunkat. És az egyik ilyen a reggel folyamán felborult. Uh-huh. De hogy többen látták, hallották is a csattanást, erős volt a szél, felborult, ketté tört. Oké, tudomásul vettük. És én ültem a konyhában, éppen mitten reggeliztem, vagy pont befejeztem a reggelit, így néztem ki, volt mellettem még egy kolléga, és bejött egy középvezető. Egy tőlem teljesen független manusz, és elkezdett így vizet tölteni a poharába, az automatába. És akkor én szóvá tettem, de tényleg már a vége felé jártam, szóvá tettem azt, csak így, tényleg csak így a harasztoknak így megvallottam, hogy még jó, hogy így a reggel folyamán történt ez az atrocitás, hogy felborult az a választóelem, vagy az a paraván, mert hogyha éjszaka történt volna, akkor egész biztosan egy körímélel kezdtük volna a napot, hogy kitörte el azt a választóelemet, nyilvánvalóan meg kell találni a felelős, meg efélék, de így, hogy látszott, hogy senki, így erre nem kell számítani. Mm. És a mögöttem lévő manusz, aki éppen vizet töltött, ezt mondta, kemény szavak ezek. Na, számomra ez a szervilizmus, és ez an tekintetben is érdekes, hogy ez, aki ezt mondta, ezt a mondatot, ez addigra már kétszer felmondott a cégnél, tehát amikor jött, én ott dolgoztam, akkor jött dolgozni, és az volt a híre, hogy már egyszer dolgozott a cégnél, de felmondott, majd visszakönyörögte magát, majd még egyszer felmondott, és harmadjára is odajött a céghez, és nemrég megnéztem ennek a cégnek a vezetői rétegét, mert ugye így kiraknak ilyen képeket akikre büszkék vagyunk, vagy akik nálunk dolgoznak menüpont alatt a honlapon, és megint nincs köztük, tehát hogy harmadjára is felmondott, de előtte azért megjegyezte nekem, hogy hát kemény szavak ezek, tudod, hogy így a főnök úrnak a döntéseit azért kritizálni így a konyhában, hát ez nem való, én ezt azért nem engedném meg magamnak, na ez a szervilizmus.
Hát az biztos, hogy azért főleg itthon, szerintem így a munkahelyi környezetben eléggé sokszor éreztetve van ez a aláfölé rendeltség, és ezt szerintem sok munkahelyen nem is nagyon leplezik, és hát nyilván ebből kifolyólag azért a szüleink generációja is ugye valahogy felnőtt, nyilván akkor ugye vannak a nálunk egyel idősebb generáció, aki ugye adott esetben a testvéreink mi lehetnének, meg ilyesmi, nyilván akkor ők is ebben nevelkedtek föl, és még hát valamilyen szinten mi is, tehát azért, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk 10-12-15 évvel ezelőtt azért én is találkoztam olyan munkahelyekkel, ahol ez eléggé éreztetve volt. Ez nem halt még ki. Ugye nem haltak ki azok a vezetők, meg középvezetők, akik még ebbe beletartoznak, vagy ebben nőttek föl, és ennek köszönhetően ők is képviselik ezt, hogy na, elértem valamilyen menedzseri pozíciót, vagy tök mindegy, hogy milyen pozíciót, és akkor van egy kis hatalma, amit ki tudok használni, éreztetni kell ugye a beosztottakkal, hogy ők a beosztottak, egy kicsit porba kell őket tiporni, hát nyilván azért ízlésesen, mert hát túl durvák nem lehetünk, hisz azért azt is be kell látnunk, hogy a HR meg minden tényleg, mit tudom én már, milyen fórumokhoz lehet fordulni, hogyha te úgy érzed, hogy mit tudom én, téged a munkahelyen zaklatnak, vagy bármi károd esik ott, vagy bajod esik ott. De ettől függetlenül én is úgy érzem, hogy tényleg így a hát 50 pluszos, 45 pluszos korosztályban azért többször találkozhatunk ilyennel, akik beleestek ebbe az örök körforgásba. Hát remélem, hogy azért a mi generáció, meg az utánunk lévő generációk már nem biztos, hogy beleesnek ebbe, bár pont nemrég hallottam vissza egyik ismerősömtől, aki egy olyan cégnél dolgozik, ami gyakorlatilag egy ilyen startup dolog volt pár évvel ezelőtt, és talán még nálunk fiatalabb emberek, akik úgy éppen kiszállingoztak az egyetemről, ugye megalapították ezt a céget, és tényleg egy nagyon fiatal, energikus, és tényleg egy modern felfogású munkahelyi környezetről beszéltünk, de ahogy eltelt 2-3-4 év, azért ott is kezdtek előjönni ugyanezek a hibák, és ugyanez a viselkedési mód a beosztottak, meg a vezetőség között, úgyhogy hát nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen örökké itt maradó dolog lesz a munkahelyi környezetben. Hát ezt nyilván majd meglátjuk, hogy idővel tud-e változni.
A magam részéről engem mindig is nagyon-nagyon felidegesítette a szervilizmus, tehát amikor ilyenfajta szolgalelkőséget tapasztalok, mint amit előbb hallottatok, illetve azt, amit annak vélek, és hát erről is ki szeretnénk térni, hogy nem feltétlenül szervilizmusról van szó egy csomó esetben, amikor azt hiszük, hogy arról van szó, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy az ember gyakorlatilag meghajlítja a saját autonómiáját, de való igaz, hogy én egy csomó esetben nem csak ilyen magánéleti esetekben, hanem például, amikor ilyen sajtóvitákat hallgatok, vagy adott esetben ugye a kormányzati sajtónak a képviselőit hallgatom megnyilvánulni, ugye szerintem nem kell megemlítenem a pesti srácokat, de hát meg fogom említeni, és ki is fogok térni rájuk, hogy ők azért még rock'n'rollt is csinálnak abból, hogy ők szolgalelkűek. Csak ők úgy fogalmazzák ezt meg, hogy hát nincs is, nem is létezik független objektív újságírás, és aki ezt kitalálta, az nem ismeri a realitásokat, mert soha senki nem függetlenül és objektívan tudósít, aki a média piacon részt vesz, hanem valami érdekeknek, adott esetben politikai érdekeknek való megfelelés érdekében. De hát erre ki fogok térni, hogy mi itt a sajátosság, vagy mi itt a diskurzus tulajdonképpen. Uh-huh. De az a lényeg végül is, hogy engem az dühít fel, amikor nem érzek tényleges meggyőződést a szavak mögött, hanem az autonómia megcsorbulását látom. Amikor azt érzem, hogy valaki tudja, hogy amit mond, az bullshit, de neki mégis azt kell mondania, vagy cselekednie, mert ki van szolgáltatva valakinek, akiről úgy gondolja, a lojalitásának a demonstrálását várja el tőle. Ugyanennél a cégnél, amit emlegettem, már volt egy sztori, amit már meséltem a podcast alatt, nem emlékszem már mikor, ja igen, azt hiszem a gaslighting, a valósághamisítás epizódban, hogy amikor kirúgtak onnan, akkor a közvetlen kollégáimmal kimentem kávézni, hogy akkor beszélgessenek velem egy kicsit, meg hogy mi lesz tovább, meg hasonlók, és hát így kicsit úgy mérgelődtem, meg hogy ez nagyon nem stimmel, meg hogy így nem tartom igazságosnak, de hát mégiscsak amikor én kapok egy kritikát, mint például, hogy annyi hibát követsz már el, hogy már ki kell téged rúgnunk, akkor elgondolkodok rajta, és akkor így beszélgettem velük, és így kérdezem a kollégámat, hogy Ádám, te komolyan azt gondolod, hogy vagy komolyan az neked például az a megélésed, hogy én annyi hibát követek itt ellennél a cégnél, hogy én erre rászolgáljak, hogy így a semmiből közölni kell velem mindenfajta figyelmeztetés nélkül, illetve inkább azt mondom, hogy jogszerű figyelmeztetések nélkül, mert ilyen elköhögött megjegyzések azért mégiscsak voltak, de azt gondolod rólam, hogy én annyit hibázok, hogy engem már ki kell rúgni, és így rám nézett, és azt mondja, hogy Rezső, tényleg hibáztál. És így, na ez volt az a pillanat, amikor így néztem rá, és láttam a szemei mögött, hogy ő ezt nem gondolja valójában komolyan, de ő nem teheti meg azt, hogy mást mond. És olyannyira, hogy tehát ez olyannyira nem volt hiteles, hogy amikor egy-két napra rá elkezdtem összepakolni, meg megkérték, hogy egy hétig még maradjak, de mondtam, hogy ezt a seggetekbe, tehát hogy nem fogok maradni, hanem összepakolok mindent, és aztán nézzék csak meg nyugodtan a kollégák, hogy előző nap még tele volt ez az asztal, most meg már üres, hogy nem fogom ezt a szívességet megtenni nektek, akkor ez a kollégám, aki mondja, hogy Rezső, voltak azért hibáid, ez még úgy rohangászott utánam, hogy szakmai kérdéseket kérdezzen tőlem közbeszerzési szempontból, hogy akkor ezt hogy kell az új KBT szerint, meg ezt hogy kell, és hát úgy mondtam volna neki, hogy hát figyelj, nem hiszem, hogy rám kellene hagyatkoznod, de elvégre annyit hibázok, hogy engem már ki kellett rúgni. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor látod, hogy ő valójában nem gondolja azt, Hogy sokat hibáztam, de ő nem mondhat olyat, hogy Rezső, tényleg nem szolgáltál rá, én se értek együtt, mert annak az visszaköszönhet rá, az visszajöhet rá, és ő, aki tényleg esküszöm nektek, hogy a vezetőnknek a pincsi kutyája volt, tehát amikor azt mondta, hogy Ádám, megyünk ki a boltba, akkor felpattant ez a 30 éves manusz, és ment a főnöke után, mert hogy megyünk ki a boltba. És hogy ez nem kockáztathatta meg azt, hogy ő igazat mond nekem, hanem a szervilizmusa meghajlította az autonómiáját.
Uh-huh. Egyébként még eszembe jutott egy nagyon érdekes dolog ezzel így a munkahelyi dolgokkal kapcsolatban, amik ezt talán még alátámaszthatják, hogy megint csak egy ismerősömmel beszéltem arról, hogy mindkettőnk már találkozott munkahelyen azzal a bizonyos fogalommal, hogy bell curve. Ugye hát ez gyakorlatilag tényleg egy ilyen harangformaként kell elképzelni, és ez ugye például éves értékeléseknél szokott előjönni, ahol hát mondhatjuk, hogy elő van írva, hogy amikor téged a te menedzsered kiértékel, akkor azt megelőzően összeülnek a menedzserek, és megbeszélik, hogy na, akkor mondjuk itt van egy 200 fős cég, és akkor ennek a 200 fős cégnek mondjuk egy olyan 60%-a kell beleessen mondjuk a megfelelt kategóriába, és akkor mondjuk egy 10, majd 5%-nak abba a kategóriába kell beesni, hogy jó, hát ez mondjuk egy erős 2-es, vagy egy erős 4-es, és akkor nyilván a legkisebb százalék pedig az, hogy te egy kitűnő beosztott vagy, és neked tényleg az abszolút maximum juttatásokat kell idén megadni, mert hogy te egyszerűen lenyűgöző vagy, és ugyanakkor ugye a másik végleten pedig ott van az, hogy hát na, ki kéne rúgni két embert. Hát nyilván ezt így nem mondják ki fekete-fehéren, de hogy nem is mennek a rendszerrel szembe, hanem mint középvezetők is gyakorlatilag kimondatlanul megegyeztek abban, hogy hát jó, hát ez jött a vezetőségtől, és tök mindegy, hogy nekünk egyébként a valós tapasztalatunk az mi, hogy mi hogy gondoljuk azt, hogy az én csapatom hogy dolgozik, tényleg gyakorlatilag minden egyes embernek te megadnád a 4-es, vagy akár az 5-ös, vagy az akármilyen értékelést, mert hogy tényleg számodra egy lenyűgöző évet írtatok le. Nem, hát azt mondta a Gizi, a Józsi, meg a nem tudom ki, hogy hát az ő csapata már gyakorlatilag ezeket a kvótákat betöltötte, és hogy gyakorlatilag ez így ki van szabva, hogy ezeket meg kell adni. És én valahol úgy érzem, hogy ez is, csak ugye ez már nem a beosztott szinten, hanem adott esetben ugye a középvezető szinten van, amit te is mondtál, hogy nem ismerheti el, hogy nem hibáztál, mert egyszerűen ez van, és ez lett leadva, ez az info, vagy akármi, vagy te csak egy szám vagy egy statisztikában, és szerintem ez is egy nagyon szörnyű dolog, és egy tökre elavult rendszer, amit minél hamarabb változtatni kéne, mert így gyakorlatilag nem visszatsz meg a munkahelyekben, hogyha ezt a bell curve rendszert használják, és abszolút attól tartasz, hogy na lehet, hogy akkor idén én leszek az, aki mondjuk a 2-es értékelést kapja meg, és hát akkor nem lesz akkora a fizuemelés, nem lesz akkora a bónusz, és ez tényleg hát konkrét következményekkel járhat a te életedre levetítve.
De ezt értem, amit mondasz, hogy de szerintem ezt is tárgyaltuk már a podcastben, hogy mibe kerülne azt mondani, hogy kedves Rezső, vagy kedves Dani, az a helyzet, hogy rosszak a számok, nem tudunk más döntést hozni, mint hogy ki kell adjuk az utadat, kérlek, legyél ebben a partnerünk, megpróbálunk téged a lehetőségeinkhez mérten támogatni, mi te írunk neked egy ajánlólevelet, vagy megpróbálunk például a versenytársaknál, vagy valakinél helyet keresni neked, vagy mondjuk segítünk téged abban, hogy mondjuk még egy vagy két hónapig fizetjük neked ezért nincs baj a munkáddal, csak ennyi fogadd el, kérlek, hogy nem tudunk téged, szükségszerűen nem tudunk, nincs meg a fedezet erre, mások a stratégiák, de nem, ez nem téged minősít, hanem egész egyszerűen stratégiát váltunk, szevasz. Mibe kerülne ezt a munkáltató képviseletében elmondani a munkavállalónak? De ehelyett basszus, mindenki ezt csinálja, hogy na találjuk ki valahogy hozzuk olyan helyzetbe, hogy elmenjen magától. Jó, eltelik egy hét. Megtört már végre? Nem. Oké, akkor adjunk neki olyan feladatokat, amiket nem tud teljesíteni, és amikor nem tudja teljesíteni, akkor ezt nevesítsük úgy, mint a közös munkát végsősorban teljesen ellehetetlenít körülményt. Igen. Jó, de teljesítette időben. Jó, akkor kitalálok olyat, hogy nem végzett el feladatokat, de elvégzett minket mindent, de nem baj, nem fog rá emlékezni. Jó, mit lehet még csinálni? Hát közel van az esküvőjéhez, így legalább nem koncentrál, tehát hogy miért kell ezt csinálni, basszus? Hát én nem tudom, hogy jobban jönnek ki így a cégek ebből, hogy azt mondja egy talpra esettebb munkavállaló, hogy tudjátok mit? Beszéljük meg ezt inkább a bíróságon. És akkor lehet költeni az ügyvédre a pénzt, meg lehet elráncigálódni a munkaügyi bíróságra? És ki lehet találni ilyesmit? Mert hogy ilyet is hallottam, voltam már ilyen tárgyaláson még joghallgatóként, hogy olyan hülyeségeket találnak ki a munkáltatók, hogy amikor a munkavállaló, aki ugye ilyenkor a felperes, előadja a bíróság előtt, hogy a semmiből felfüggesztettek, és utána már nem folytatták a jogviszonyomat, hanem gyakorlatilag kirúgtak, indokolás nélkül, és hogy azóta a munkahelyen meg azt emlegetik, hogy az ismerősök, hogy sikasztottam, és ezért kellett elmennem, meg efélék, és akkor azt mondja a bírónő, hogy akkor hallgassuk meg a munkáltatónak a képviselőjét, akkor egy ilyen öreg monusz elkezdni mondani, hogy tisztelt bíróság, azt szeretném kérdezni a munkavállalótól, hogy hányszor késett a munkahelyéről. Tehát, hogy olyan hülyeségeket találnak ki, tehát egész egyszerűen béna, hogy ők megvédik az álláspontukat a munkaügyi bíróságon, hogy de tényleg nem végezte el a munkáját, meg tényleg annyi hibát halmozott már fel, hogy már ki kellett rúgnunk. Na de erre mondja a bíró, hogy jó, de akkor hol van a fegyelmi eljárásnak a dokumentációja? Hol van az, hogy írásban figyelmeztették a munkavállalót, mint ahogy egyébként a munkatörvénykönyvben megköveteli, hogy amennyiben nem végzi helyesen a munkáját, úgy problémák lesznek. Vagy hogyha hibákat követett el, és ezzel kárt okozott a cégnek, akkor miért nem reparáltatták vele a károkat? Na, tehát, hogy ez egy ilyen helyzet sokkal kiszolgáltatottabb egy munkáltatónak, és mégis ebbe az ilyen végtelenül aljas és tényleg civilizálatlan irányba indulnak el, ahelyett, hogy azt mondnák, hogy figyelj, az a nagy helyzet, hogy nem tudunk téged tovább foglalkoztatni. Uh-huh. Amit tudunk, segítünk, amiben tudunk támogatni, de nem tudjuk fenntartani ezt a jogviszonyt.
Így van.
Én, ha nekem ezt mondták volna bármilyen alkalommal, amikor engem kirúgtak, én azt mondtam volna, hogy köszönöm szépen a korrektséget, elfogadom a döntést. De visszatérve a szervilizmusra, nekem az a benyomásom, hogy az emberek nem mernek kísérletezni az önállósággal. Erre utal egyébként a korábban emlegetett kormánysajtó versus idézőjeles független objektív sajtó narratíva vagy diskurzus, amivel én elég sokat foglalkozok, mert én nagyon sok ilyen sajtóvitát hallgatok, és tök érdekes, hogy ugye a pesti srácokos legények, vagy tehát végsősorban a pesti srácok, elmennek ezekre a vitákra. És nagyon idegesítő és egyben felháborító dolgokat tudnak ott prezentálni, tehát hogy gyakorlatilag bárki ül le velük vitázni, gyakorlatilag a első 10 percben ki fog derülni a pesti srácokos vitapartner jóvoltából, hogy az a másik az természetesen egy baloldali általános Amerikából pénzelt összeesküvésnek az ügynöke, és természetesen a Gyurcsány Ferencnek a bábja és hasonlók, de egy random újságíró akár velünk leállna vitatkozni a Hut Gergely, nyilvánvalóan erre nem fog sohasem sor kerülni, de hogyha sor kerülne, nagy eséllyel mi is egyébként a balliberális oldalon találnánk magunkat, annak ellenére, hogy a büdös életben nem szoktunk politizálni. De hát ez is gyakorlatilag a szervilizmusnak egy ilyen nagyon kemény és észrevehető sajátossága, hogy ez a törzsi felfogás, hogy nem velünk vagy, tehát ellenünk vagy. Itt nem az van, hogy egy vérből valók vagyunk, nem, a mi oldalunk van egy vérből való, te egy áruló vagy. És mikor vagy áruló, ha nem velem vagy? Na ez is olyan dolog, ami gyakorlatilag azt tehát ezt az ilyen általános szolgalelkű megközelítést táplálja gyakorlatilag, hogy nekem van egy agendám, és az agenda az valakihez igazodik, valakinek a céljai az igazodik, és akkor ezeket a célokat azt szolgálja, hogyha én elkülönítem magam más emberektől. Ugye a közbeszédben ezt hívják úgy, hogy turáni átok, vagy nem tudom, van egy ilyen legenda, hogy a magyarok azért nem képesek együtt dolgozni, vagy azért nem képesek egy népként viselkedni, mert hogy egy ilyen átkot hordozunk, de hát nem tudom, valójában egy ilyen Kádár-rendszer, meg Rákosi rendszer által meghajolt társadalom vagyunk, vagy nem tudom, írjátok meg a Szürke Zóna kibeszélő nevű Telegram csoportba, hogy miért utáljuk egymást, meg miért kell állandóan polarizálódnunk, hogy te ellenem vagy, de egyébként magamon is észreveszem ezeket, tehát hogy engem is felcsesznek például, időnként felcsesz néhány embernek a meggyőződése. Csak ilyenkor én is azt gondolom, amikor valami olyasmit hallok valakitől, amivel nem értek egyet, hogy minden mást is vall, ami ahhoz a felfogáshoz illeszkedik. Tehát most szándékosan nem akarok konkrétumokkal élni, mint ahogy nem is szoktam, amikor ilyesmiről van szó. De mit tudom én, nem értünk egyet a oktatási rendszert tekintve, a vitapartnerem például azt mondja, hogy szerinte azért egy kis testi fenyítést azért meg kellene engedni a tanároknak, tehát hogy néha azért elverjék a gyereket, arra azért szükség lenne. Ő nyilvánvalóan ezt úgy érti, hogy azokat a nagyon-nagyon rossz gyerekeket, akikkel semmit nem lehet csinálni, azért egy tasler talán a helyére tenni. Én meg azt gondolom ilyenkor sajnos, de nem feltétlenül azért, mert ilyen ember vagyok, hanem mert így működünk, úgy néz ki, mint magyar nép, hogy, hogy ó, értem, tehát te abban hiszel, hogy el kell verni az összes gyereket, meg hogy te gyakorlatilag a gyerekverést, mint fő nevelési eszközt vallod. Na, tehát, hogy ez is egy olyan dolog, ami lényegében egy kicsit úgy a szervilizmust alkotja, hogy nem feltétlenül arról van szó, vagy inkább azt mondom, a szervilizmus kritikát alkotja, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy én ezt a szolgalelkűség okán mondom, hogy én ezt egy nekem diktált véleményt visszamondva szeretném gyakorlatilag fenntartani ezt a meggyőződést, hanem gondolok én valamit valamiről. Uh-huh. Most egy picit csapongtam, sorry. Maradva egy kicsit ennél a kormány sajtó versus független sajtó sztorinál, ugye kétfajta narratíva van, tehát az egyik narratíva az a kormány sajtóé. Inkább én azt látom, hogy a pesti srácoknál artikulálódik legfőképpen az álláspont, hogy hát ők nem egy független orgánum, mert ők egy az egybe gyakorlatilag a kormány véleményéhez igazodnak, és azt pörgetik, és hát néha tényleg úgy tűnik, mintha lejönne egy ilyen megrendelő lapon, hogy most mit kell vallani, tehát hogy ami megjelenik gyakorlatilag a kormány álláspontja, még aznap megjelenik egy pesti srácok cikk, ami ahhoz igazodik, és nekik az is a narratívájuk, ezt le se tagadják, hogy hát ők gyakorlatilag mindig is ezt vallották, meg hát amikor még nem volt hatalmon a Fidesz, ők akkor is jobboldali orgánum voltak, és hasonlók, de hogy nekik az a véleményük, hogy nem is létezik olyan, hogy független objektív újságírás, mert minden, mint ahogy mondtam, minden érdekek mentén alapul, meg effektíven nem lehet függetlenül objektíven újságírni, mert akkor is lesz fölötted egy szerkesztő, vagy egy főszerkesztő, vagy egy kiadóvezető, vagy egy rovatvezető, vagy mit tudom, kicsoda, aki egészetesen azt mondja, hogy egy picit ebbe meg abba az irányba menjünk. És ezért állandóan azt próbálják nevesíteni, hogy hát ők nem függetlenek, de senki se az, különösen például a Telex nem, a vélekedésük szerint, mert a Telex is ugyanúgy politikai megrendeléseket teljesít, amivel személy szerint én nem értek egyet, de mondjuk azzal se teljes körűen, hogy egy független orgánum a Telex, mindjárt kifejtem. És akkor itt van az ellentétes álláspont, hogy a független objektív sajtó, ami jelen állás szerint tényleg a Telex nevezhető a leginkább annak. Persze a 444 is azért ide sorolható, de azért az se lehet tagadhatatlan, hogy azért van némi külföldi tőke benne. Hát ugye, de ezt vállalták is, tehát hogy ezzel nincsen semmi baj, hogy amikor indultak, akkor egy ilyen kockázati tőke befektetőhöz folyamodtak, amiről egyébként csak utólag lett szexi a téma, hogy ez a soros hálózatnak az egyik, idézőjelesen a soros hálózatnak az egyik leágazása, tehát az Open Society Foundationhoz van valami köze, és még kanyarban sem volt ez a stop soros sztori, de a 444 már akkor annak a segítségével indult el, de erre büszkék is, hogy már akkor soros pénzből működtek idézőjelesen, amikor még nem volt téma, vagy hát nem lehetett kritika tárgya, és de teljesen mindegy, egész egyszerűen van az a fajta orgánum kategória, ami nem a kormány véleményét mondja vissza, mint egy kis papagáj, hanem megkérdezi ezt, meg megkérdezi azt is, meg kritizálja ezt is, meg kritizálja azt is. Hát ha csak más nem mondjuk, a Telexet konkrétan nem engedik be a DK-nak az árnyék kormány üléseire, vagy árnyék kormány sajtótájékoztatóira, vagy hogy mondjam ezt. Tehát, hogy akkor most miről beszélünk? És ők ugye, nekik meg az a narratívájuk, hogy hát ők büszkék arra, hogy ők független objektívek, és hogyha itt most nem Fidesz kormány lenne, hanem DK kormány, úristen, de hogy ők akkor is úgy rohangásznának a Gyurcsány Ferenc után mikrofonnal, hogy végre kiszedjenek belőle valami nyilatkozatot, és ugyanúgy kritizálnák tovább mind a két oldalt, tehát hogy ennyi. És akkor ezen mennek el egyébként az ilyen sajtóviták, hogy ez nincs is így, de így van, meg e félék. És ugye ezen egyszerűen nem lehet eligazodni, mert ebben sosem lesz konszenzus, mert mind a kettőnek egy kicsit a, hát hogy is mondjam, az egzisztenciája, az azonossága múlik azon, hogy ennek a vitának mi a kimenetele, és emiatt sosem fognak ebben a tárgyban megállapodni. Csak én azt gondolom, és ez szerintem egy picit letisztultabb képet ad erről a dologról, különösen a szervilizmus vonatkozásában, hogy mind a két oldal szervilis, ahogy mindenki a bolygón szervilis, csak történetesen a kormány sajtó túl teljesíti a szervilizmust, a független objektív sajtó pedig alul teljesíti a szervilizmust. Tehát alapvetően van ez a mondás, hogy mindenki kurva. Ebben van igazság. pörgetheted az elveidet, meg mondhatod azt, hogy én ideológiai alapon nem tudok azonosságot vállalni ezzel, meg azzal az oldallal, meg efélék, de lehet, hogy egyszer kapsz egy olyan ajánlatot, vagy egész egyszerűen hozza úgy az élet, hogy azt mondod, hogy ezekből az ideológiákból engedned kell, meg ezekből az elvekből, amik azt mondatták veled, hogy te ezzel az adott oldallal soha nem fogsz azonosságot vállalni. Eltelik x év, és azon kapod magad, hogy mégiscsak azonosságot vállalsz vele. És nem szabad feltétlenül fennakadni rajta, mert fel lehet rajta akadni, persze, csak nem feltétlenül a szervilizmusnak a manifestációjaként kell értelmezni, hogyha valaki annak ellenére szegődik el például az X oldalra, hogy korábban azt mondta, hogy a büdös életbe nem szegődnék el hozzá, hanem az ember változik, az ember mérlegel, az ember érdekalapú, de nem feltétlenül a probléma ez. Egész egyszerűen meg kell érteni, hogy így működik az ember. Mm. Tehát ez is igazából a szervilizmus alapját, vagy hogy mondjam, a szervilizmust vitatja, vagy értékeli ebből a szempontból, hogy végsősorban mindenki szervilis valamilyen szinten, csak valaki túl teljesít benne, mint például a volt kollégám, akinek meg kellett engem szólnia, hogy hát mit kritizálom én itt a főnökünket és szeretett vezérünket, aki mellesleg ugye már kétszer felmondott a munkahelyen, meg van, aki alul teljesít benne, aki tudja, hogy mit tudom én, Fidesz nagygyűlésen nem kellene 444-et olvasgatni, meg 444-es cikkeket idézni, de azért is megcsinálja, mert úgy érzi, hogy most nehogy már ezen múljon valami. Igen. Tehát csak egy példát mondtam. Egy másik élményem, ami hát picit illeszkedik ez a dologhoz, szerencsé volt egyszer egy református istentiszteleten részt venni. Hát én alapvetően így felekezeten kívülinek vallom magam, katolikus neveltetésem volt, aztán merőben eltávolodtam ettől, totál nem tudok azonosulni semmivel sem, ami katolikus. Hát mindegy, az életem egy bizonyos szakaszán úgy alakult, hogy több relatíve, a semmihez képest több református istentiszteleten tudtam részt venni. És ugye akkor úgy voltam vele, hogy hát ezek a katolikusokról már tudtam, hogy idióták, tehát nem a hívők, hanem ugye az egész intézményrendszer, eleve a cölibátus, tehát abszolút nem tartom jó dolognak, hogy a papoktól ez még elvárt, hogy ne házasodjanak, meg ne lehessenek élettársi viszonyban akár valakivel, tehát legyenek, tehát tényleg annál kevesebb gyereket fognak megerőszakolni, de úgy vagyok vele, hogy ezekkel én már tényleg nem tudok azonosságot vállalni, és a leginkább azt utáltam a katolicizmusban, hogy iszonyatosan a képmutatáson alapszik. Tehát az egész arról szól, hogy mindenki lássa, hogy te ott vagy vasárnap a templomban. Uh-huh. És bemész a gyóntatófülkébe, sőt, ott be sem mész, hanem amikor eljön az áldozás pillanatok, akkor szépen sorba állsz. Elvégre te bűntelen vagy, meg se kell gyónnod semmit, miért is ne áldozhatnál. És nekem ebből nagyon-nagyon elegem lett, hogy közben meg mindenki egy rongy, aki ott van bent, tehát hogy ezt, ahogy így korosodik az ember, megérti, hogy olyan mocsadékok állnak be áldozni, tehát akarnak részesülni az isteni kegyben, hogy hát nem érzed azt, hogy ez igazságos így ebben a formában, de aztán megérted, hogy valójában semmiről nem szól, csak demonstrálni a világ felé, hogy te egyébként egy nagyon szent életű ember vagy. És akkor az életem ezen szakaszán elindultam, és egy kicsit több református szertartáson vettem részt, és hát az volt a megélésem, hogy ezek biztos normálisabbak, mert hát ők ugye egy relatíve újabb történelmi vallásról beszélünk, tehát egyébként is ugye a katolicizmusra licitált rá a kálvinizmus, nyilván vannak nálam okosabbak, akik ezt jobban tudják, de hogy a református egyháznál pont ez volt a koncepció, hogy mindazt a hibát, amit a katolikusok elkövettek, azt mi ne kövessük el, hogy ne legyen ilyen centrista az egész, ne legyen egy pápa, hanem ilyen decentralizált legyen az intézményrendszer, nem kellnek díszek, hanem egy fehérre meszelt falu épület, aztán mehet a buli, ne legyen cölibátus, lehessen családja a papnak egészen addig, amíg papá nem szentedik, de ott ugye, ha jól tudom, nem szentelés volt, vagy hogy mondjam, tehát annyi mindenben tér el a két szertartás rend, hogy bele sem megyek, mert nem tudom. És hát tévednem kellett, mert nem csak a katolikusok idióták, hanem a reformátusok is, nem a hívők, hanem az intézményrendszer, nehogy megsértődjön valaki, mert egyszer ez volt az utolsó szertartás, vagy utolsó istentisztelet, amin részt vettem. Néha úgy figyeltem is, mert nekem van egy tulajdonságom, hogy soha nem tudok a prédikációra figyelni, tehát hogy semmi, azt se tudom, miről szól, amikor így vége van. De egyszer csak megakad a fülem olyan mondatokon, amik hát a tiszteletesnek a száját hagyják el, és például a buzi kifejezést tartalmazza. És hát ez olyan, hát 22 előtt volt pár hónap, a 22-es választások előtt pár hónappal volt, és hát akkor már ugye tudtuk, hogy a külföldi ügynökök meg akarják buzultatni a gyermekeinket, és át akarják operáltatni őket. Lehetővé akarják tenni a minél hamarabb történő nem váltó műtétet, és meleg propaganda, meg efélék, és hát azon kapom magam, hogy már a templomba is beférkőzik, és nem akárki mondja, mint a nem egyéb ember mondja, mint a tiszteletes, hogy hát jönnek a buzik, és hogy ezek a rohadt buzik, meg így, meg úgy, a rohadtat nem mondta, de a buzit mondta, és akkor tudod, már így felkapom a fejem, már végignézek így a hívőkön, hogy ez most elaludtam és álmodtam, vagy ez most ez tényleg elhangzott, és egy farcokat látok, szépen hallgatják a prédikációt, szóval egyszer csak azt mondja a tiszteletes, hogy megáll, és azt mondja, hogy és így feltartja az ujját, és azt mondja, hogy Európa keresztény, vagy semmilyen. Szünet, majd feltartja megint az ujját, Európa keresztjén, vagy semmilyen. És hú, basszus, mondom, jó van, megérkeztünk, mondom, oké, Fidesz propagandát kell hallgatnom a templomba, nagyon jó, és én azt hittem, hogy most fog így a fél nyáj, vagy hogy mondják ezt a fél hívő közössége, az most fog így a fele úgy felállni és kimenni, mert hogy én nem tudom, nekem valahogy így az ízlésvilágomat nem igazán támogatta ez a dolog, hogy egy pap, vagy hát egy tiszteletes, de akár egy katolikus pap politizáljon a szeánsz közben, a mise vagy a istentisztelet közben. Ugye nem mindegy, hogy hívjuk. A reformátusok megsértődnek, hogyha misének hívod az istentiszteletet. És azt láttam, hogy senkit nem igazán zavar, vagy hogy senkit nem lep meg. Tehát, hogy adott esetben ők is ezt gondolják. És mondom, hogy, tehát, hogy én máig egyébként azon a véleményen vagyok, hogy a francba politizálhat egy pap az istentisztelet során. Tehát, hogy ez nekem olyan, és ez azért dühít engem egy picit, amellett egyébként, hogy a szervilizmust vélem felfedezni. Ez olyan, mint hogyha én elmennék az orvoshoz, és azt mondanám neki, hogy fáj, doktor úr, fáj itt ez a seb itt a karomon, ő meg hozna egy szikét, és nagyobbra vágná azt a sebet. Vagy ez olyan, mint hogyha hozzám eljönne valaki, hogy figyelj, Rezső, tudsz nekem segíteni adatvédelmi szempontból? Tegyük már rendbe, léci, a adatkezési tájékoztatómat. Jó, persze, én meg elmennék, és följelenteném őt az adatvédelmi hatóságnál. Tehát ezek az emberek nem azért mentek oda, hogy tudomást vegyenek arról, hogy jönni fognak a buzik, és el akarják foglalni Európát az iszlamistákkal kézenfogva, és ezért kell tudni, hogy Európa keresztény, nem is keresztény, mert az a buzi rohadt katolikusoknak a kifejezése, Európa keresztjén. Még azt is ki kell hangsúlyozni. És ez nekem azért dühítő, mert ezek az emberek, hogy mondjam, a lelküket jöttek ide ápolni. Aztán azóta rájöttem, hogy szó sincs erről, ezek ilyen szekta sajátosságok, hogy nem a lelkemet jövök ápolni, hanem egy közösség tagja vagyok, és itt teljesítenem kell, és tőlem az az elvárás, hogy vasárnaponként megjelenjek itt, és végső soron a tiszteletes felé is azt gondolom, hogy egy elvárás, hogy nekem pedig fel kell készítenem ezt a nyájat, hogy a megfelelő módon szavazzanak, amikor eljön az ideje. És ez megint csak kritika tárgya lehet, és talán egyébként beszélhetnénk erről egy önálló ilyen vallásos témákról szóló epizódokban, vagy ilyen egyházi témákról szóló epizódokban, de máig nem nagyon tudom, hogy itt most miről lehetett szó, hogy itt tényleg arról van szó, hogy Magyarországon, mert hogy a katolikus papok is csinálnak ilyet, hát meg kell nézni, talán tényleg a nénénének a videóiból derül ki, hogy hát volt olyan katolikus szertartás, ahol áldást kértek, vagy hát megáldották a miniszterelnök urat. És a pap a mise keretében megáldotta az Orbán Viktort. És amikor meginterjúolták utána, hogy hát miért kell politizálni itt a mise kellős közepén, akkor visszautasította, hogy ez nem politizálás, mert hogy ennek van tradíciója, ezt már 100 éve is csinálták, hogy a legfelsőbb politikai vezetőt, hát túlzás ezt így megfogalmazni, hogy a miniszterelnököt megáldotta, vagy valami egész egyszerűen beleszőtte a miniszterelnököt a misébe, és hát akkor megkérdezték, hogyha most a Gyurcsány Ferenc lenne a miniszterelnök, akkor őt is megáldotta volna. És hát egyből kibújt a szög a zsákból, mert mondta, hogy hát, kicsit az az oldal úgy el van tévejedve, ezért így nem, ó, de hát basszus, ma már vannak olyan pap vloggerek, akik arról vlogolnak, hogy miben tudunk segíteni a balliberális barátainknak azon, hogy visszataláljanak az isteni útra.
Igen.
Tehát, hogy milyen színvonal ez már. És hát nem tudom, én ebben egy picit azért a szervilizmust vélem felfedezni, hogy hát nekem szolgálnom kell, és nekem nem az Istent kell szolgálnom, hanem azt, aki lehetővé teszi, hogy az én egyházam zavartalanul működjön. Nagyon általánosan fogalmazva.
Na hát örülök, hogy egy konzervatív keresztény ország közepén Rezső úgy döntött, hogy bedugja a kezét a mélykasba. Hát nem hiába tologatjuk szerintem már legalább egy vagy másfél éve a katolicizmus témát, és úgy érzem, hogy nem feltétlenül állunk annyira távol egymástól a spektrumon, hogyha erről a vallás kérdésről beszélünk. De hát sajnos én is úgy érzem, hogy és nem feltétlenül csak a katolicizmusról van szó. Nyilván mi egy olyan környezetben nőttünk fel, ahol leginkább ezzel találkoztunk, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok vallásnak ez az egyik alapköve, hogy szolgalelkűség. És az a helyzet, hogy nekem az volt mindig is fura ebben az egészben, hogy tényleg úgy tűnt nagyon sok embernél, mint hogyha saját magának hazudna ezzel az egésszel kapcsolatban. Ugye amilyen közösségben mi felnőttünk, alapvetően jellemző azért a kétszínűség, meg az álszentség, meg az ilyesmi. Nyilván én leginkább az idős generációkról tudok beszélni, amikor leginkább a nagymamáink korosztálya tényleg becsosszog a templomba, leülnek egymás mellé, jópofiznak egymásnak, meg csendben végighallgatják a misét, áldoznak, stb. Énekelnek, és utána meg hazajön, és hát mint egy rossz óvodás gyakorlatilag folyamatosan panaszkodik erről, arról, amarról, jaj, hogy mi történt ezzel, hát ez milyen szerencsétlen, tehát hogy tényleg ez az abszolút kétszínű, meg álszentség az egész, de hogy amíg ott vannak ugye a mise közben, vagy a szertartás, vagy akármi közben, addig abszolút ez a szervilizmus, hogy ott vagyunk, minden vasárnap megjelenünk. Eleve már csak mondjuk egy reggeli mise gondolata is nekem nagyon hidegrázást okoz, hogy én emiatt fölkeljek minden vasárnap, hogy gyakorlatilag ez egy rutin, már az én életemnek egy ilyen rutinszerű része, és akkor beülök, és végighallgatom, hideg van, igazából nem szól semmiről az egész, és egy ilyen számomra, ezt ki kell hangsúlyozom, hogy számomra egy ilyen álnyugtatás az egész, és hogy a prédikációban tényleg a szüleim is akár temetésen vagy esküvőn, amikor jártak, és tényleg legyen református, legyen akármilyen szertartásról szó, azért lehetett hallani, hogy igen, elkezdik beleszőni a politikát, elkezdik beleszőni ezeket az agendákat, hogy tök mindegy, hogy éppen ami éppen aktuális, és ugye apám is, aki szintén nem egy nagyon templomba járós ember, csak úgymond röhögött egyet, hogy és ennek mi köze az egészhez. És szerintem egyébként tényleg a temetéseknél, meg az esküvőknél szokott ez gusztustalan szintekig elmenni, amikor főleg a temetésnél nem arról beszélünk, hogy az adott elhunytnak milyen volt az élete, nem egy személyre szóló szertartás van, hanem ugyanúgy végigmegyünk a kötelező pontokon, és adott esetben ugyanúgy ezeket az agendákat beleszőjük, és nekem ezért fájt az, hogy gyakorlatilag ez így bele lett programozva a magyar emberek többségébe, hát ugye ez is érdekes lenne valószínűleg egy ilyen statisztikát elkészíteni, meg egy felmérést csinálni, hogy a mi generációnk mennyire, és az utánunk következő generációk mennyire vannak még benne ebbe a rendszerbe, mert én úgy érzem, hogy kezd kihalni ilyen szinten ez a vallásos része, de nem tudom, megmondom őszintén, és az a helyzet, hogy el tudom képzelni, hogy ha nem is a katolicizmusban, akkor az egyéb vallási irányzatokban még mindig megtalálhatóak a fiatalabb generációk is, és amíg az ember ezt magában jól tudja kezelni, és látja a határokat, és tényleg őszintén azt tudja mondani, hogy én azért megyek minden héten el a misére, hogy megnyugvást találjak, és nekem ez egy az életemnek egy része, és nem egy kötelezettség, már hogy muszáj elmenni, akkor azt tudom mondani, hogy jó, de én sokszor úgy érzem, hogy talán ezek az emberek is valamilyen szinten hazudnak maguknak, és nem látják be, sőt, talán az a legrosszabb, amikor tudat alatt történik ez az egész, és nem is tudják felismerni azt, hogy valójában tényleg egy ilyen szolgalelkűségnek lettek ők is az áldozatai, és hát ezeken a heti miséken meg gyakorlatilag hát lökik a hülyeséget a prédikátorok, és csak befolyásolják a hétköznapi embereket, és akkor ebből lesz ugye a savanyú szájíz, meg az ilyen megsavanyodott emberek, és remélem, hogy ennek azért vége lesz, mert hát nyilván ezt több száz, hát több ezer éven keresztül csinálták az ilyen jellegű szertartásokon, és hát nem hiába lettek beprogramozva generációk ezekre, az érzésekre, meg ezekre a beállítottságokra.
Az Arcanum jóvoltából hozzáférünk a Reformátusok lapja című kiadványnak az egyes számaihoz. Egyébként felmerül a kérdés, szervilizmus-e, hogy én meg akarom szolgálni az ajándék Arcanum előfizetést, amiért vállaltam, hogy reklámot csinálunk nekik, és ezt most emiatt is emlegetem föl. Jó kérdés, de a Reformátusok lapjának a 2018. július 29-i számában Fekete Ágnestől jelenik meg egy írás, mely éppen erről a szervilizmus és a lojalitás elkülönítéséről szól, és Fekete Ágnes azt írja, a lojalitás és a szervilizmus két hasonló jelentésű szó. Mindkettő azt fejezi ki, amikor az ember hűségesen viszonyul a hatalomhoz, mégis óriási különbség van a kettő között. Ő lojális eredetileg az, aki elfogadja a királyt. A lojalitás később általános értelemben a hűséget, a kitartást jelentette. A szervilizmus pedig a servus szolga latin szóból ered. És szolgalelkűséget jelent azt, amikor valaki szolgának tekinti magát. Csak hogy ebből az is következhet, hogy a szervilis illető hajbókol hízelkedik. Mi magyarok még egy köszönésben is megőrizzük ezt a magatartást. Alászolgálja, hangzik, azaz alázatos szolgájaként beszél az illető a feljebb valóhoz. A lojalitás azért fontos, mert ha nem tartunk ki valamilyen módon a hatalom gyakorlói mellett, akkor szétesnek a közösségek, szétesik az egész társadalom. Viszont ennek a korrumpálódott formája, amikor ebben az elfogadásban nem lehetséges az egyénnek a saját véleményét, karakterét és akaratát megőriznie, hanem önromboló módon veti alá magát a vezetésnek, mindenféle korlát nélkül. Mai társadalmunk számára az egyik legfontosabb feladat ez a különbségtétel. Ugyanis szervilis emberek nem tudnak és nem is fognak semmit alkotni. Ők majmolhatnak másokat, beszámoltathatnak és beszámolnak, de igazi érték ebből nem születik. Viszont ha elveszítjük a lojalitás eszméjét, akkor elveszítjük a kapcsolatot egymással. Csupán azt keressük, hogyan lehetne valamit lerombolni, és nem lesz épülés a közösségben. A szervilizmus számára érdekek vannak. Megszűnnek az érvek, éppen ezért a gondolkodás igénye is megkopik az emberben. A szervilis embernek egy idő után egyetlen szempontja lesz. Ne szólj, szám, nem fáj fejem. Nem beszélünk róla, tehát nincs konfliktus. Érzékenységünk el sem jut odáig, hogy például egy felszólalót cserben hagytunk. Erősítjük a felettünk zajló, életünket meghatározó hatalmi torzulást, pedig nem tudjuk kikerülni a végkifejletet. Lehet, hogy érdekeinket, akár állásunkat egy időre sikerül megőriznünk, de előfordulhat, hogy nem sokára mi is sorra kerülünk. A szolgai magatartás beépül a személyiségünk szerkezetébe, majd a közöny, a cinizmus talál bennünk otthonra. Isten nem kívánja tőlünk azt, hogy alázatos szolgák legyünk abban az értelemben, hogy szó és gondolat nélkül engedelmeskedjünk. Nem örül annak a szervilizmusnak sem, amikor az emberek megfontolás nélkül viszik neki áldozataikat. Lojalitást, azaz felelős melléállást kér. Megbízom abban, hogy ő akkor is a javamat akarja, amikor ezt nem értem. De ezt úgy kéri tőlünk, hogy megérti az ember sokkal kisebb látószögét, értetlenségét, olykor lázadozását is. Ez azt jelenti, hogy Isten több irányból lát minket. Nem lehet egyetlen szára felfűzni az Istennel való kapcsolatunkat, mert akkor csupán rabszolgái lennénk. Összetett és kiterjedt összefüggésben lát bennünket. Embereket, akiknek van családjuk, de egyéniségek is. Ha Isten nem kéri tőlünk azt, hogy alászolgája legyünk jelen az életünkben, akkor mi sem követelhetjük ezt egymástól. Ha mégis ezt tesszük, akkor elvesszük az Istentől kapott méltóságot mind egymástól, mind önmaguktól. Hát én megörvendem egyébként, hogy a református publikációknak is van némi viszonyulási pontja, hát gyakorlatilag az Arcanumon belül csak ezt találtam, csak a Reformátusok lapját, ami foglalkozik a szervilizmussal, tehát hogy ez így alapvetően így nem téma, még az sem egyébként, hogy mi lehet a lélektana annak, hogy például egy pesti srácokos maki azt mondja, hogy nincs is olyan, hogy függetlenség, hanem mindenki az urának engedelmeskedik, és az én uramat történetesen úgy hívják, hogy Orbán Viktor. De egy nagyon érdekes filmet tudnék felhozni, ami nekem egy eléggé megvilágító erejű konklúzióval bír. Ez a Martin Scorsese-nek a Némaság című film. Ugye Andrew Garfield játszik benne, Adam Driver és Liam Neeson. És egy ideig fenn volt a Netflixen, nem tudom, hogy is fenn van-e, pár éves film, nem emlékszem már, mikor készült, de arról van szó benne, hogy a, nem tudom, 1600-as, 700-as évek, nem tudom, de régen, tehát hogy kvázi már van katolicizmus, és hát a katolicizmus elkezd terjedni gyakorlatilag a világon. Ugye volt ez az úgynevezett Tordesillasi szerződés, igen, azt hiszem így hívták, ahol gyakorlatilag a nagyhatalmak megállapodtak abban, hogy osztják el egymás között a világot, hogy gyakorlatilag az egyenlítőtől felfelé az egyik nagyhatalom, mi akkor tulajdonképpen szerintem Portugália lehetett, a másik meg talán Spanyolország, nem emlékszem pontosan, de lényeg az, hogy megállapodtak, hogy ki merre fog érdekeltségeket érvényesíteni. És erre az egyik eszközük a katolicizmus volt, hogy gyakorlatilag először csak bevitték az országba a katolicizmust, eleve ugye hozták a szép kincseket, hogy jaj, nézd, milyen díszes ez a vallás, meg hogy nézd, hogyha elmész a visére, akkor kapsz tőlünk finomságokat, meg kenyeret, meg mit. Tehát egy kiszolgáltatott népeket gyakorlatilag elkezdtek leigázni a katolicizmussal, és mire kettőt pislogott ez a társadalom, már azon kapta magát, hogy lényegében egy ilyen szolgalelkűségbe lett, vagy szolgasorba lett taszítva, már a lelkét tekintve is, azáltal, hogy egy ilyen végletekig igazából mondhatnánk azt, hogy szervilitást, vagy a szolgalelkűséget elváró vallást jelent egyébként a katolicizmus. Hát az biztos, hogy ez a farizeus erkölcs az lényegében nem azt vallja, hogy legyél önálló, hanem azt vallja, hogy hát végsősorban mondhatjuk azt, hogy azt is vallja, hogy legyél önálló, szabad is meg a szellemedet, hogy nem feltétlenül ezekkel a szavakkal, de hogy mint amit ugye Jézus is mondott, hogy az én királyságom nem ezen a világon való, meg nem erre a világra való, meg hogy magad mondád, meg hát idézgethetnénk tőlük, de mégiscsak azok az elvek, hogy ha megpofozzák a bal orcádat, akkor tartsd oda a jobbat, tehát hogy ne vedd fel a harcot, egész egyszerűen engedd, hogy elnyomjanak téged, ezek mégiscsak arra utalnak, hogy talán egy kicsit ilyen szolgalelkűséget, erősebb szolgalelkűséget diktál ez az egyház. És végsősoron egyébként ezek a nagyhatalmak így hódították meg akkor a világot, hogy használták ezt az eszközt, mint nevesül a katolicizmust. És a Némaság című film arról szól, hogy Japánban ezt felismerték, és gyakorlatilag tiltó listára tették a katolicizmust, és azt mondták, hogy katolikusok be se tehetik az országba a lábukat, ha csak egy rohadt katolikus papot vagy szerzetest meglátunk, akkor az kínhalált fog halni. És hát ez a film arról szól, hogy két fiatal pap megérkezik Japánba, hogy hát keressék meg az egykori ilyen tanítójukat, aki a Liam Neeson, mert hogy az elment oda, és így nyoma veszett, vagy hát nem is nagyon lehet tudni, hogy mi van vele. És hát ha már ők oda mentek, ugye két irányba indultak el, vagy hát elváltak az útjaik, egy bizonyos ponton elkezdtek szeánszokat tartani, vagy hát ilyen föld alatti ilyen katolikus miséket tartani az egyébként katolikus japánoknak. És most ugornék 3,5 órát a filmben, mert nem akarom az egész sztorit elmesélni, de egy a lényeg, hogy a vége felé elkapják az Andrew Garfieldot, aki a főszereplő, akinek már elkezdett a hite egy picit meginogni, mert nem azt látja, hogy igazságos a világ, hanem azt látja, hogy neki bujkálnia kell, menekülnie kell, és holott ugye az egyetlen dolgot csinálja, amit ő megfelelőnek tart, hogy próbálja a katolikus hitet terjeszteni, De hogy gyakorlatilag hát így is menekülnie kell, és a végén elkapják, és azt mondják, hogy akkor menekülhetsz meg, hogyha megtagadod a vallásodat. És hát ő nem akarja megtagadni a vallását, de semmi egyebet nem várnak el tőle, csak egy ilyen katolikus kegytárgyra így lépjen rá így talpal, de hogy így tapossa meg. És már kínozzák a japán civileket, hogy rákényszerítsék őt arra, hogy tagadja meg a vallását, és a végére megtörik, borzasztóan szenvedettől, de már hallja gyakorlatilag a belső hangot, hogy mondja neki az Isten, nyugodtan, csináld, nem számít, most csak egy lépés. De a japánok is mondják, hogy azt csináltok, amit akartok, de itt most meg fogjátok tagadni a katolikus vallásotokat. És végül megcsinálja, és leél egy életet Japánba, és arra használják a japánok, hogy amikor ilyen, hoznak kereskedők ilyen kegytárgyakat, akkor adott kegytárgyakról döntse el az Andrew Garfield karaktere, hogy katolikus-e vagy sem. Ha katolikus, akkor nem jöhet be az országba. És teljesen jól ellátja egészen öreg koráig a feladatot, hogy a katolikus kegytárgyakat azokat felhívja rá a figyelmet, hogy ez katolikus, akkor tehát egész egyszerűen szolgálja azt az agendát, hogy Japánba katolikusok nem tehetik be a lábukat. És azzal végződik a film, de ettől függetlenül is érdemes megnézni, hogy hát meghal, öregségben meghal, és hát ilyen japán szertartások szerint eltemetik, vagy nem eltemetik, hanem felgyújtják, így csinálnak egy ilyen nagy mágiát, és akkor abba így befektetik, vagy nem tudom micsoda, és a narrátor mondja is, hogy ez a csávó onnantól kezdve, hogy megtagadta a saját vallását, nem mondott el sohasem egy miatyánkot, nem vett részt egyetlen egy misén sem, nem vezényelt le sohasem egy misét, nem tette össze imára a kezét, nem borult térdre sohasem, nem sóhajtott fel, hogy olyan Istenem, semmi, leélte így az életét, és abból, hogy ami az utolsó jelenet, abból, hogy a felesége, aki egy japán nő, az úgy búcsúzik el tőle, hogy oda megy hozzá, és az összerakott két keze közé berak egy ilyen faragott keresztet, onnan jössz rá, hogy az Andrew Garfield karaktere egész hátra levő életében keresztény volt, anélkül, hogy akár egyszer is demonstrálta volna a világ felé, hogy ő keresztény. És ez egy teljesen más minőséget adott nekem ez a film. Én azóta gondolkodom ezen, hogy lehetsz úgy valaminek a hívője, hogy nem gyakorlott sohasem? Természetesen mindenki úgy gondolja, hogy nem. Természetesen úgy gondoljuk, hogy ha te katolikus vagy, akkor el kell, hogy menjél egy katolikus szertartásra. Ha nem mész sohasem templomba, akkor miért nevezett te magad katolikusnak? És ezt csak azért mondom, mert a szervilizmus szempontjából is érdekes megvizsgálni, hogy lehet, hogy a pesti srácokos fiúk valójában titkon ők se gondolják magukat, ugye, hát ezt lehet tudni, hogy nem gondolják magukat független objektív újságíróknak, de lehet, hogy titkon nagyon rossznak gondolják azt, amit csinálnak, és nem a saját oldalukkal értenek egyet. De senki, tehát, hogy ők adott esetben tudják, hogy senkinek nem tartoznak azzal, hogy ezt demonstrálják. Egyetlen egy dolguk van, hogy ők ezt a lelkük mélyén vallják. És ez számomra a szervilizmus kérdés teljesen átértelmezi, hogy nem-e arról van szó, hogy az, aki azt mondja egy istentiszteleten, hogy Európa keresztjén vagy semmilyen, az lehet, hogy a lelkében azt mondja, hogy tudom, hogy ez rengeteg bullshit, és tudom, hogy hatalmas károkat okozok, de én itt ezzel bent rendben vagyok, és pontosan tudom, hogy én ezzel nem értek egyet, én a másik értelmezésével értek egyet, én azt vallom valójában, hogy szeretni kell a másikat, és hogy szeresd feles barátodat, én most ezt itt nem vallhatom, mert akkor nem fognak ezek a hívők megfelelően szavazni a 22-es választáson, és ezt várják el tőlem azok, akik lehetővé teszik, hogy én gond nélkül és megfelelő források birtokában folytassam ezt a munkát, de senkinek nem tartozok azzal, hogy én demonstráljam azt, hogy mi az én meggyőződésem. Azzal mindössze nekem van dolgom.
Hát nagyon érdekes, és valószínűleg több rétegű ez a kérdés tényleg, hogy mi a rosszabb, hogyha én ezeket a meggyőződéseket így én is képviselem, vagy nem képviselem, mutatom, nem mutatom, ténylegesen hiszek-e benne, vagy nem hiszek benne. Ugye ez a nehéz kérdés a vallással kapcsolatban, hogy tényleg te elhiszed azokat a dolgokat, amiket neked a mise közben mond a pap, vagy akárki, és hogy te ezzel valójában egyet értesz-e, vagy nem értesz egyet, sőt, lehet, hogy időközönként igazából el is ítéled, mert hogy számodra már túl radikális. És hát nyilván végül is érdekes kérdéseket vet föl, mert hogyha te mondjuk nem értesz egyet semmivel, de te azt mutatod, mert hogy elvárja tőled a közösség, elvárja tőled a pap, mindenki elvárja tőled, hogy te ezeknek megfeleljél, akkor te ezzel csak még rosszabbat teszel, hogyha te nem állsz ebbe bele, hanem jó, akkor gyakorlatilag a körforgásnak a része leszel. Nyilván biztos, hogy sokan rettegnek attól, hogyha nem sikerül megfelelni ezeknek az adott személyeknek, vagy közösségeknek, akkor ennek mi lesz a következménye, engem kirekesztenek, vagy lehet, hogy valaki el se jut ezekig a gondolatokig, hanem számára ez egy annyira egyértelmű dolog, hogy jó, hát én most csúnya szóval a gépezetnek a része vagyok, és hogy igazából ez nekem így jó, ez nekünk így jó, és tényleg akkor meg elkezdünk átesni a ló másik oldalára, hogy te elhiszed azt, amit mondanak ott neked, és te egyet is értesz azzal, hogy buzinak lenni rossz, meg hasonló dolgok, meg a politikai dolgokkal is. Nem tudom, ez egy nagyon sokoldalú dolog, és az a helyzet, hogy én nyilván annyira nem vagyok otthon a aktuál politikában, meg az itthoni dolgokban, de ezzel a kicsit távolabbi rátekintéssel én úgy érzem, hogy problémás helyzetben vagyunk, mert tényleg túlságosan megszokott lett itthon ez a szolgalelkűség bizonyos körökben, és szerintem abszolút csak árt egy csomó dologgal kapcsolatban. Tehát tényleg, hogy milyen nézeteket vallanak az emberek, hát ugye a szüleink generációjától is nagyon sokszor hallok vissza rasszista, szexista, antiszemita, meg egy nagyon-nagyon sok dolgot. És én sokszor úgy érzem, hogy a rokonaim között is, hogy igazából ő nem egy ilyen ember, hogy ő nem egy ennyire rossz májú, meg hogy tényleg azért nem egy ennyire utálatos ember, hanem valahogy úgy ő ebbe bele lett nevelve, akár a vallás, akár az iskola, akár mi által, és hogy ez egy nagyon rossz dolog, és remélem, hogy ez kihal minél hamarabb, mert tényleg már így is annyi problémája van az emberiségnek, szerintem még nem hiányzik az is, hogy folyamatosan ilyen szinten alárenyünk rendelve, és hogy gyakorlatilag így megmondják nekünk ezeket a dolgokat, hogy miben kell hinnünk, meg mit kell vallanunk, és hát nyilván most adott esetben a hallgatóink egy részének lehet, hogy mi vagyunk itt a radikálisak, hogy ezeket a dolgokat így kimerjük jelenteni, hogy úristen, ez így mennyire rossz, de ugyanakkor szerintem igenis néha szembe kell menni a dolgokkal, és nem szabad alapnak venni azt, hogy neked egyet kell érteni ezekkel a dolgokkal, és neked ugyanezeket a dolgokat kell vallani, amiket ezekben a közösségben mondanak neked.
Ez volt most arra, hát az első epizódja a szervilizmusról szóló sorozatunknak. Még egy epizódot szeretnénk neki szentelni, ez jövő héten pénteken jelentkezik, ahol más megközelítésben fogunk ezzel a témával foglalkozni. Addig is segítsetek kérlek titek minket a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportba a hashtag szervilizmus. Szerencsére ékezet nélküli, de egyébként sem szoktunk ékezetet írni a hashtagekhez a csoporton belül, de ezen hashtag alatt írjátok meg a véleményeteket, mind arra, amit elmondtunk, vagy amit említettünk, mert hogy ez egyébként egy tök megosztó téma, lehet, hogy többen nem értettek egyet velünk, és nem tartom kizártnak egyébként, hogy sokak szerint hülyeséget beszéltünk, de hát erre jó ez a dolog, ez a kibeszélő, hogy itt tudunk ezekről diskurálni. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, köszönjük, hogy velünk voltatok, és várunk szeretettel titeket. Jövő héten is egy újabb epizóddal mi voltunk a Szürke Zóna Podcast. Én Rezső voltam, és köszönöm Daninak a részvételt.
Sziasztok!